Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Óriási technológiai és műszaki átalakulás előtt áll az autógyártás. Az európai elektromobilitási átmenet ugyan már javában tart, de az Európai Parlament és a bizottság által szentesített és igen rövid időszakra szabott céldátum vészesen közeleg. Kérdés, hogy az egyszer már 5 évvel elhalasztott villamosítási váltás 2035-től egyáltalán tartható-e? A vezető európai autógyártók szerint egyáltalán nem. Ám nem elég, hogy az erőltetett és kapkodó e-mobilitással kidobja Európa az autóiparban 130 éve felhalmozott mérhetetlen értéket jelentő fejlesztői tudást. A kínai autógyártók által dömping áron a világpiacra ömlő villanyautók hadával is képtelennek tűnik árban, és sajnos egyre inkább technológiai szinten versenyre kelni. Eddig az autó- és motorfejlesztésben elévülhetetlen érdemeket szerzett és bő évszázadig diktáló pozícióban működő európai gyártók már évek óta 100 milliárd eurókat égetnek el a jövő technológiájának kialakítására. Ám a rendkívüli kockázatok nem akarnak eltűnni. Az elektromos autóhoz kevesebb alkatrész kell, de kevesebb nyereséget is hoz. Veszélyben a gyárak alkalmazottjának munkahelye, és veszélyben a jól bejáratott beszállítói lánc jövője. Mi lesz veled így, európai és magyarországi autógyártás? A téma ismerőjét, Nyírő Ferenc járműipari szakértőt, a Kontron Kft. Üzletág vezetőjét köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat!
Azt hiszem, hogy leszögezhetjük, hogy valahol az elektromobilitás ott eredeztethető, ahol a dízelbotrány kipattant, vagy a körüli időszakban, ami egy hatalmas lendületet adott az európai autógyártásban, azóta egyre inkább végbe menő átalakításnak. De hát elég nagy csavar történt azóta az eltelt időszakban. Senki nem gondolt, hogy ide jutunk manapság ahová. Szó sincs arról, amit Angela Merkel jósolt, hogy 1 millió elektromos autót fognak értékesíteni Németországban. Idén visszaesett elég jelentősen az értékesítés Nyugat-Európában is. Eközben pedig ugye óriási problémát jelent a szállítói lánc működtetése, a ritka földfémek beszerzése, Kína beintett egy pár dologban, elindult a marakodás az európai országok között, hogy ki kaparintsa meg a gazdagabb nyugati, illetve keleti befektetéseket, az akkumulátorgyárakat, és hát az elektromos autózás jövője sose volt ennyire bizonytalan, mint manapság. Nem tudom, jól látom-e.
Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül komplex szituáció, amiben az európai és egyáltalán a globális járműipar van most. Én úgy tudnám ezt jellemezni, hogy nagyon szépen leköveti az elektromobilitásnak a változása a Gartner által megalkotott hype ciklus görbét, ami ugye úgy néz ki, hogy az elején, mikor egy új technológia megjelenik, akkor hatalmas nagy a zaj körülötte, nagyon nagy a felhajtása, lehet így fogalmazni. Mindenki ráugrik az új technológiára, felfut az egekbe a várakozás, és egyszer csak eljut az egy tetőre, amikor hirtelen körülnéznek a cégek, és azt látják, hogy mégse úgy alakult a dolog, mint ahogyan várták, és nem olyan dinamikus a növekedés, mint amivel számoltak. És akkor elkezd az a görbe visszafele kunkorodni, és eljut egy mélypontra. És én azt gondolom, hogy ennek a hype görbének ezen a mélypontján vagyunk most, vagy ehhez közelítünk nagyon. Utána elindul egy lassú növekedés, ami már a fenntartható növekedést fogja hozni, de most tartunk a kiózanodás időpontjában. És ez egy nagyon fájdalmas kiózanodás világszerte.
Fájdalmas és sok százmilliárd eurós kiózanást jelent. Ha jól emlékszem, akkor ugye a Volkswagen csoporttól kezdve a Fordon át a Chryslerig, tehát főleg itt Európában a Stellantis csoportig mindenki úgy tervezett, hogy 2025-től 50% vagy annál kicsivel több elektromos autó modellel rukkol ki, 2030-tól pedig már csomóan szerettek volna átállni csak elektromos autózásra, lásd a Volvo például. Nem így néz ki. Ugye a 2030-as céldátum is megszűnt, 2035-re tolták ki, és most arról van szó, hogy az is túl korainak tűnik. Az autógyárak közül a vezető német prémium gyártók kőkeményen fékezik ezt az egész átalakítást, miközben ők voltak legnagyobb tüzelői ennek az egész akciónak. Ők ezt megérezték, hogy itt nagy baj lesz?
Hát én azt gondolom, hogy ez érezhető, hogy itt komoly problémák lesznek, és ezt valószínűleg ők is látták már korábban is, csak azt gondolom, hogy kényszerpályán volt az egész autóipar. Tehát egyrészt ugye a Tesla egy olyan nagy követ dobott az állóvízbe, ami hatalmas nagy hullámokat gerjesztett. Tulajdonképpen Tesla indította el ezt az egész hullámot 2012-ben a Tesla S megjelenésével. Majd utána a kínai gyártók rájöttek arra, hogy ez egy hatalmas nagy lehetőség nekik, hogy belépjenek a globális autópiacra, amit nem tudtak megtenni régebben, pár évtizeddel korábban, pontosan az európai és az amerikai gyártók technológiai előnye miatt, ami a belső égésű motorokban öltött testet. Az elektromos motor sokkal egyszerűbb, és azt a fajta gátot, amit ez eddig képezett a belépésbe, ezt lebontotta az elektromos autódás, és a kínai iparpolitika ezt kellőképpen gyorsan felismerte, és egy olyan kormányzati programot indított el még 2015-ben, Made in China 2025 névvel, ahol meghatározták azokat a kitörési pontokat, amiket azóta viszont szisztematikusan végrehajtottak. Többek között az akkumulátor technológiába tettek hatalmas nagy pénzeket és fejlesztéseket. És ezt láthatjuk most, hogy Kína elérte a célját, gyakorlatilag domináns szereplővé vált a globális akkumulátor technológiában. Egyébként a top 10 gyártó az mind ázsiai, abból a top 10-ből talán 7 kínai. Ez jelenti azt a dominanciát, amivel szembesül ma az európai gyártás, hogy gyakorlatilag az ázsiai gyártókkal nagyon-nagyon nehéz felvenni a versenyt ezen a téren.
Egyébként ez az európai látlelet is a kialakult helyzet, ugye, mert hogy az európai politikusok az Európai Parlamentben hát vagy vakok voltak, vagy éppen szándékosan szerették volna tönkretenni az európai autógyártást, hiszen látni kellett, hogy egy 130 éves motorizáltsági hagyományt nem lehet csúdba dobni, vagy kidobni a fürdővízzel. Lehetetlen hirtelen átállni egy új technológiára, lehetetlen versenyre kelni a nulláról kezdő olyan cégekkel, amelybe óriási pénzeket pumpálnak az adott kormányok, lásd Kína. Vagy akár a Elon Musk-os Tesla, ugye ott is dollár 100 milliárdokat ölt bele a tulajdonos. Szóval miért mérsékletesen kellett volna ezt az egészet elindítani, ahol most körülbelül tartunk. Jelen pillanatban ez a helyzet ezt értük el, de hát közben azért több százmilliárd eurónak veszett nyoma, fölöslegesen ruháztak be igazából, hiszen nem jöttek be azok a elvárt sikerek, amelyeket megterveztek. Lásd az ID sorozat a Volkswagennél, nevetségesen indult a technológiájuk, fél évig parkoltatták őket repülőtereken, mert nem volt hozzá szoftver, tehát nagyon rosszul kezdett Európa. Most utoléri már lassan magát ön szerint?
Hát én azt gondolom, hogy Európa egy nagyon-nagyon komoly hátrányt kell, hogy ledolgozzon, és van egy olyan tényező, amivel nem lehet mit kezdeni, tehát a kínai gyártók egy hatalmas nagy belső piacra támaszkodva tudtak olyan szintre felnőni, ahol most tartanak. Tehát ez a fajta belső piac, ez nem áll rendelkezésre Európának, tehát hogy összevetjük az Európai Unió piacát és a kínai piacot, egyrészt a kínai piac sokkal intenzívebben bővül, az európai piac kevésbé, az európai autópenetráció sokkal nagyobb, mint Kínában. Tehát Kínában nagyon nagy a, mondjuk úgy, hogy vákum, amit be lehet tölteni autókkal. Tehát ők erre tudnak támaszkodni, és éppen most ezzel a elkezdődő gazdasági háborúval, ami egyelőre kezdeti fázisában van, egyelőre csak fenyegetés szintjén van, de ezért félő, hogy ez tovább fejlődik. Éppen ezzel fogjuk valószínűleg kizárni magunkat a kínai piacról. Tehát, hogyha mi...
Félek a gyárok együtt Európában, ugye? A nagy európai gyártók is, hogyha ez nem történne meg.
Igen, ez érdekes volt, hogy a politikusok egyértelműen védővámok mellett kardoskodtak, míg az összes gyártó gyakorlatilag kiállt a védővámok ellen. Tehát ők ezt felmérték, hogy azzal, hogyha elkezdik büntetni a kínai gyártókat, azzal gyakorlatilag az ő piacok is veszélybe kerül. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon komoly kockázat, és hát nyilvánvalóan ezt az egész folyamatot az is indukálta, hogy egyfajta zöld átállást kellett volna megvalósítani. Tehát ez a fő gondolat az egész mögött, az elektronizáció mögött, hogy kevésbé terheljük a bolygót. De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert ezzel párhuzamosan az autó eladásoknak a nagy része egyre inkább az SUV-k irányába megy el, amik 20-25%-a többet fogyasztanak, mint egy hasonló kiépítésű, mondjuk kombi vagy egy szedán, és én ezt kiszámoltam, hogy egy normál autó, hogyha mondjuk egy kombi kivitelt nézünk, vagy egy ugyanannak a testvérét egy SUV-t, ott akkor az első 250 ezer kilométeren körülbelül 8000 kg-mal több széndioxidot termel egy SUV. Tehát sokkal egyszerűbben lehetne védeni a környezetet, egyszerűen egy szabályozással ösztönzése arra, hogy energiahatékony autókat gyártsunk, és ne 2,5 tonnás SUV-kkel tömjük tele az utakat. Tehát az is egy nagyon fontos lépés lehetne. Persze az elektronizáció nem megkerülhető, és azt gondolom, hogy hosszabb távon ez egy megkerülhetetlen történet lesz tényleg. És a technológia is lépésről lépésre fejlődik, és minden adott lesz ahhoz, hogy ez az átállás megtörténjen. Csak egy nagyon fájdalmas út.
Gartner Hype ciklus görbe mélypontján vagyunk, azt említette az elején. Ez azt jelenti, hogy fölismerték már legalább a gyártók, hogy mi a helyzet, ténylegesen milyen helyzetben vannak, de fölismerték-e vajon a politikusok, hogy a gyáraknak a mozgástere igencsak beszűkült mostanára, mert hogy Kína nagyon ügyesen az elmúlt évtizedekben fölvásárolta azokat a bányákat Afrikában és világszerte, amelyek szükségesek a lítium és a többi ritkafém bányászathoz, és ennek a feldolgozása ugye elengedhetetlen a akkumulátor technológiához. Uh-huh. Mondhatjuk azt, hogy kínai kézben van ezeknek a 90-95%-a, tehát Európának tőlük kell megvásárolni. Nekük pedig ott áll rendelkezésre, tehát olcsóbban tudják előállítani az akkumulátort, minden házon belül van. Ezt látják a gyártók és a politikusok Európában, mert nem esik róla szó.
Én azt gondolom, hogy ezzel tisztában vannak, csak nagyon nehéz ezzel ellen tenni bármit is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzet, ami hosszú évek alatt alakult ki, és ezt egy kicsit Európa átaludta. Tehát Európa jelenléte például Afrikában nagyon gyenge volt gazdasági szempontból, míg Kína nagyon komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az afrikai államokat magához édesgesse, és rá tudja tenni a kezét azokra a természeti kincsekre, amik ott vannak, és amik egyelőre kiaknázatlanok voltak. De egyébként hát Kínában önmagában is nagyon nagy tartalékok vannak ritka földfémekben. Hát az európai államok, meg egyáltalán a világ államai elkezdtek őrült tempóban keresni forrásokat. Ugye éppen nemrégiben lehetett hallani, hogy Szerbiában fog nyílni egy nagy lítiumbánya, ami tulajdonképpen az európai keresletnek, vagy az európai szükséges mennyiségnek körülbelül 90%-át le tudja fenni, tehát vannak ilyen próbálkozások.
Itt van Ukrajna egyébként, és Oroszország. Igen, nem véletlenül ízik ez az egész helyzet.
Hát bizony, bizony.
Tehát Szerbia, ez egy kitörési pont lehet, de hát közben ugye hatalmas harc is indult meg az elektromobilitást alapvető beruházásaiért a kínai akkumulátorgyárakért, amelyek ugye most például Magyarország egy nagyon jó példája ennek, hogy mi teret adunk neki, viszont ezért elítélnek azok a nyugati országok, akik nagyon szerették volna megkapni, de nem oda mentek ezek a gyárak, vagy ez a legnagyobb gyártóról van szó. Szóval nem kellene az európai autógyáraknak egyrészt megőrizni a 130 éves technológiai előnyüket, és ennek árnyékában összefogni mondjuk olyan kínai nagy gyártókkal, akik ma már a világ élvonát képviselik elektromobilitás terén. Ezekre volt már példa, amikor a nyugati cégek Kínába kezdtek el beruházni, csak úgy mehettek gyárat építeni, hogyha bevettek egy-egy kínai gyárat, és jól működött az együttműködés. Hát ugyanezt talán meg lehetne fordítani Európára nézve is.
Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban vannak próbálkozások, de még visszatérve arra, hogy ugye Kínának miért van előnye, tehát azon kívül, hogy az akkumulátor technológiában érre tört, a mostani modern elektromos autóknak két nagyon fontos eleme van, ami meghatározza az autót, az egyik az akkumulátor, ami ugye a költséget alapvetően definiálja, a másik pedig a szoftver technológia. Részben az önvezetés, részben pedig úgy általában az autónak a vezérlése. Tehát ma egy autó az egy négykeréken guruló, rendkívül intelligens számítógép, és ezen a területen is egy kicsit lemaradt Európa. És ugye, hogyha például a Volkswagen-t nézzük, a Volkswagen létrehozott egy Cariad nevű vállalatot vagy csapatot a Volkswagenen belül, azzal a célra, hogy olyan okos szoftverekkel lássa el a Volkswagen csoport összes autóját, összes automárkáját, ami felveszi a versenyt a világvezető gyártóival, például a Teslával, de ez nagyon lassan halad ez a projekt, és a Volkswagen vezérigazgatóját 2022-ben többek között ezért menesztették, mert ez a projekt, ez akkor nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, tehát itt a szoftver technológiában is, és akkumulátor technológiában is hátrányaink vannak.
És a chipgyártásban is. Egyébként ugye Tajvánra vagyunk szorítkozva, és hogy az is bizonytalan helyzet alakul ki.
Igen.
Tehát itt európai beruházásban szeretnének majd egy gyárat felépíteni, nem tudom, hogy hol tart, évek óta erről van szó, hogy épül.
Igen.
De kérdés az, hogy ez a mostani bizonytalan helyzet milyen árnyékot vett például a magyar iparra. Itt Magyarország ugye szeretne éllovas lenni a digitalizációban, az e-mobilitásban, a világ harmadik, második, harmadik vagy negyedik országa lehetünk hamarosan akkumulátorgyártás terén, és rengeteg ugye autógyártó is települt be, és ha minden igaz, még mindig itt köröznek fölöttünk néhányan, és keresik a helyet. Tehát ebben a helyzetben, amikor ennyire bizonytalan minden, és sokan visszafogják a fejlesztést, bizonytalan a jövő, mire számíthatnak a magyar gyárak, a magyarországi gyárak?
Ugye elhangzott az, hogy egy elektromos autó sokkal egyszerűbb, a részben a hajtáslánc az kb. 90%-kal kevesebb alkatrészt tartalmaz, illetve hát ugye Tesla megint csak kijelöltet utat ezzel a gigacasting technológiával, amikor is több száz alkatrészt tudnak lecserélni egy-egy nagy öntvénnyel. Ez azt jelenti, hogy azok az alkatrészek, amik régebben beszállítók által gyártott alkatrészek voltak, azok bekerülnek házon belül a gyártóhoz, és
ő gyártja le.
Ő gyártja le, és sokkal kevesebbre lesz szükség. Tehát gyakorlatilag az egy autóra vetített, beszállítható alkatrészeknek a száma drasztikusan csökken. Akkor, hogyha teljesen áttérünk elektromos autóra. Most éppen egy átmeneti időszak van, ugye még gyártjuk a belső égésű motorral felszerelt autókat, a hibrideket és az elektromos autókat. Jelen pillanatban éppen csúcson van az egész, mert a hibrid autó az a lehető legbonyolultabb gép, ami csak elképzelhető. Tehát most éppen még jó a helyzet, de hogyha kicsit távolabbra nézünk, ott akkor nagy bajok lesznek. Tehát én azt gondolom, hogy azok a cégek, akik az elektromos autógyártásban érdekeltek, azoknak el kell gondolkodniuk azon, hogy hogyan diverzifikálják a tevékenységüket, milyen egyéb témákkal kezdenek el foglalkozni, mert szemmel láthatóan 5-6 éven belül a beszállítható alkatrészeknek a száma nagyon le fog szűkülni. Nem kell egyébként olyan távolra nézni. Napokban jelent meg a hír, hogy a CETEF, Németország egyik legnagyobb járműipari beszállítója, 14 ezer kollégától fog megválni, és más nagy gyártók is hasonló, nem ilyen mértékű, de azért számottevő leépítésekben is gondolkodnak. Ők is érzik ezt. Ők a Tier 1 beszállítók, tehát az első szintű beszállítók. A magyar beszállítók tipikusan nekik dolgoznak, és hogyha a Tier 1 beszállító mondjuk influenzát kap, akkor a magyar beszállító pedig tüdőgyulladást, tehát ezzel komolyan kell foglalkozni, és ezt érezzük mi is. Tehát ugye mi technológiát adunk el a magyar KKV-knek, tehát nekünk az elsődleges célközösségünk a magyar közép és kis- és középvállalatok, inkább középvállalatok köre, és látjuk azt, hogy hogyan szűkül az ő piaci lehetőségük. És még egy dolog van, a magyar cégek egy munkaórára vetítve körülbelül 74%-kal kevesebb értéket állítanak elő, mint mondjuk Ausztria. 74% differencia van, és ez úgy jön ki, hogy abban a magyar teljesítményben benne vannak azok a hatalmas nagy multicégek, a BMW, a Mercedes, az Audi, és még lehetne sorolni azok a nagyon nagy multicégek, akik egyébként világszínvonalon termelnek, és ez azt mutatja, hogy mindenki más viszont sokkal alacsonyabb szinten termelhet. Tehát ez adja a problémát, hogy vannak az élenjáró cégek, és vannak a követők, és a követők meg az élenjárók között nagyon nagy a szakadék.
És visszatérve itt a beszállítói piac beszűkülési lehetőségére, nem csak nekik lesz probléma néhány éven belül, hanem már a gyárak alkalmazottjainak is, hiszen ha azt veszük alapul, hogy Győrben van a világ legnagyobb autógyára, az Audi, legnagyobb darabszámban itt készülnek a motorok, már nem sokáig lesz így, hiszen a belső égésű motorok majd talán 6-8 éven belül vissza fognak szorulni, vagy lassan visszaszorulnak. Uh-huh. Tehát várhatóan 6-8 éven belül, ha átállnak teljes elektroautó vagy motorgyártásra, hát sokkal kevesebb emberre lesz szükség. Akkor is, hogyha átképeznek majd embereket. Itt van a Mercedes például, ahol most már két gyár is működik egymás mellett. Most van a harmadiknak a beruházása, ami már kifejezetten az elektromos autóra fókuszál. Ugyan ott is valami 400 emberrel majd bővülni fog a gyár létszáma, de majd mi lesz a többiben, az eddigekben dolgozókkal?
Igen. Hát ez egy komoly probléma, én azt gondolom. És két további dologra szeretném felhívni a figyelmet, ami szervesen kapcsolódik ehhez a dologhoz, hogy ugye régebben Kína az egy olcsó beszállító ország volt mondjuk az európai nagy cégek számára. Ma pedig ott tartunk, hogy 2022-ben 8-szor annyi szabadalmat jegyeztek be Kínában, mint Európai Unióban. Ez mondjuk 10 évvel ezelőtt nagyjából pariban volt. Tehát körülbelül ugyanannyi volt, és ők körülbelül 10 év alatt meg tudták nyolcszorozni a szabadalmak számát. Tehát ők már nem csak az olcsó gyártásra fókuszálnak, hanem saját szellemi terméket állítanak elő, és ezt exportálják. És van még egy másik nagyon fontos mérőszám, jó? Ami mutatja egy gazdaságnak a fejlettségét, ez a robotizáció. És ott is gyakorlatilag 2017 és 22 között Kínában 304%-kal nőtt a robotoknak a száma, a 10 000 dolgozóra vetített robotok száma, míg például Európában, Németországban ez 29%-os növekedés volt. Tehát Németország még mindig vezet abszolút értékben, de Kína már ott liheg a nyakában. És ezeket a dolgokat kéne nekünk eltanulni, meg kéne keresni azokat a technológiai tartalékokat, amik például az IT-ben, a digitalizációban vannak. Ebben tudunk mi segíteni, és a termelési, gyártási, termékfejlesztési folyamatokban hatalmas nagy tartalékok vannak. Ezeket sajnos még nem aknázzák ki a magyar cégek.
Röviden összefoglalva, mert fél percünk van hátra, akkor finoman optimistának hallom önt ezek szerint, de igazából nem lehetünk nagyon nyugodtak.
Küzdősport lesz az a következő években. Folyamatosan küzdősport. És lehet látni, hogy az a fajta kapcsolatrendszer, ami régebben volt, hogy kínaiak keresték az európaiak kapcsolatát, most megfordult. Ugye a Stellantis szerződött a Leap motorra, a Volkswagen pedig az Xpeng-el, részben azért, hogy hozzáférjenek a kínai piachoz jobban, biztosabban, részben pedig, hogy hozzáférjenek az elektronikai fejlesztéseikhez. Tehát érdekesen fordult a világ pár év alatt.
Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Kedves hallgatók, önök Nyírő Ferenc járműipari szakértőt, a Kontron Kft. Üzletágvezetőjét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.